füles bagolyolvasó, Krúdi Gyula, Jókai Mornál a füredi uradalomban. Itthon van Mikhelini úr? Kérdezgette egy fáradozó, más világiasan szelíd, vándormadárhal kiáltásához hasonlatos hang a veszprémi piacon, egy szennyes függönnyel takart üveges irodaajtó előtt, amely irodaajtóra az volt festve, hogy Mikhelini termény kereskedése található mögötte. De bármi szelíd és kéredző volt is a hepehupás piacról beszűrődő hang, a terménykereskedő egyetlen segédje, aki az irodai asztal mellett bizonyára olyan életuntan üldögélt, mint a legtöbb magára hagyatott, dologtalan írnok, akinek nincs otthon a főnöke, hogy legalább annak szidalmait hallhatná. Az írnok minden alkalommal kénytelen volt választ adni a kérő hangra, Mikhelini úr a kávéházban van. Sürgős üzleti ügyek miatt. Vagy Mikhelini úr vidékre utazott. Elhalaszthatatlan üzleti teendőkben, pedig a terménykereskedő írnok talán nem is volt rossz ember, mint általában Stroge és Marley Dickensi írnok óta nem is tudjuk gonosz embereknek elképzelni ezeket az irodai alakokat, bizonyára azt is tudta az írnok, hogy a szelíd hangú úri ember, aki balatonfüredi fiákeren érkezett meg a voltoska elé, mindig reánézve fontos, szinte kétségbeejtő ügyekben kereste Mikhelini urat, nem csupán a búzahára érdekli látogatásai alatt, hanem egyéb, fontosabb dolgok is. Mégis az írnoknak engedelmeskedni kellett főnöke parancsának, amely főnöki parancs szerint a balatonfüredi Jókai Mór úr előtt mindig le kell tagadni a terménykereskedő jelenlétét. Ez a rövid nyakú, vézna arculatú, őszbajuszú, borivásra hajlamos talián volt az egyetlen embertán Magyarországon, aki veszprémi voltocskájában mindig elrejtőzött a nagynevű vendég elől. Ám de az olasz hiába bujkált, apránként, kis pénzekért, apró kölcsönökért, elmulaszthatatlan fizetni valók vállalásáért mégiscsak előbb-utóbb kénytelen volt birtokába venni Jókai Mór füredi nyaralóját. A költő túljárt a terménykereskedő eszén, ha egyszer megrendelte a fiákert és a pénzre szüksége volt. A bankáromtól jövök, mondogatta elégedetten, mikor Mikhelini urat sikerült előkotorászni a fás vagy szenes ládában. A tél ez évben hosszúra nyúlott, márciusban is zord napok jártak, Jókai pedig az egész telet csak nem egy magában töltötte füredi villájában. Ekkor írta az Aranyember című regényét. Nem csoda, hogy adósságai márciusban már nagyon folytogatták. A balatoni halászoknak is tartozott a legutóbbi halküldeményért, nem beszélve Kellerről, a fűszeresről, Horváthról, a veszprémi kőművesről, akinek villája felépítéséért részletekben kellett volna fizetnie. De ha este felé feltűnt a veszprémi úton a füredi fiákera, már a faluban, amelyen át kellett hajtatni a villáig, megtudta mindenki, hogy Jókai úr bankárjától jön, holnap nem lesz búfelejtető, zárt ajtók mögött halkan végzett regényírása a füredi villában, a legalattomosabb hitelező is minden furfangosság nélkül bejuthat a költő dolgozó szobájába. Nem beszélve a jámborabb hitelezőkről, akiknek maga a költő sietette lévő kopott házi kabátjában, papucsaiban a barna begyűvad gesztenyefák alatt, amikor a félénk hitelező a kerti kapu kilincsét próbálgatta. Itthon van Mikhelini úr? Kérdezgetik fejem felett most is, a márciusi estén szelíd más világi hangok, amikor Jókai egykori uradalma előtt áldogálok, nézegetem a megkisebbedett kertet, a megnagyobbodott épületet, és a szememmel azt a szürke zsalugáteres ablakot keresem, amelyben valaha a ház egyetlen kályhája állott, és a hosszú téli estéken maga mellé szoktatta az egyedül valóságot kereső Jókait. Róza asszony etélem Pesten maradt, egyébként is inkább szeretett lakni a Stáhli utcában, vagy a Schwab-hegyen, ahol a barátnőit minden nap megkínálhatta kávéval, mint a füredi téli zordonságban. Itthon van Mikhelini úr? Kérdezik a másvilágias hangok az egykori kémény felett, amelynek füstölgése többé nem jelenti, hogy a költő a zsalugáterok mögül hosszan, öntudatosan nézdegéli a téli Balatont, ha munkáját darab időre abba hagyta. A tó felé igyekeznek a vadlibák az ország minden tája felőle márciusi borongombús estéken, láthatatlanabbal, mint a felhők fátylai, amelyeket tudva levőlegi estéken teregetnek ki fehérre, vagy feketére. A gesztenyefákat szinte megérintve alacsonyodó repülésükben, amikor immár 30 lépésnyire feltűnik előttük a magyar mitológia, mint egyel homályosodott ezüst páncél valamely ezer évek óta eltemetett vitézen. Csak nem a háztető kopadozó régi udvarházra emlékeztető barna zsindely fedelét érintik az estvándorai, amikor az árva kéménybe húzódott mesemanóktól is megkérdezik itthon van Mikhelini úr. mintha a más világról kérdeztetné ezt a ház egykori gazdája arról a túlvilágról, ahonnan a láthatatlan madarak csupán fantáziájukat vagy mondjuk ösztönüket követve eltalálnak ide a nagy tó környékére a jókai kert csendes ember hangtalan sűrűségeire még 50 esztendő múlva is emlékezve, ahol mindig bátrabban, hangosabban, szinte megkönnyebbülten adnak hírt utazásukról, mint ahogy némely állomás mellett a legfélénkebb utazók is felvidámodnak, ahol zengő klárinétos hangon kérdezgetik, itthon van Michelinik úr. Mintha csak azt hinnék, hogy még áll valamely gömbölyödő vadgesztenyefa alatt jókai úr, akivel ilyen formán dévajkodnak az égvándorló diákjai, lekiáltanak kertjébe, hogy gyorsan tovább szálljanak. Kicsalogatják a költőt a maguk megkeresésére a csillagtalan tavaszi éjbe, mint ez a tréfás kis szellemeknek szokása, hogy hagyjon már fel búskomolyás ápasztó gondolataival. Ebben az évben jókai azt hitte, ifjúkori tüdőbetegségéhez szívbetegség is járult, amelyek miatt a füredi remeteséget választotta, és Michelini úr holnap bizonyára tőzséri komptoárjában lesz, amikor a költőnek már ideje sem lesz többé megkérdezni a jószívű írnokot. Az Álbrazovicsnak nincs dolga sem a kávéházban, sem vidéken, hanem nagy harmonikás bugyellárissal siet ki a vaskályhából, vagy más rejtek helyről a költő elé, megnyálazza a bankókat, miközben hátukra fordítva elrakosgatja őket jókai úr elé, mintha tudná előre, hogy mennyire is van szüksége a költőnek, aki egész télen át nem keresett, csak dolgozott, és a lelki és testi betegségekhez két aranyembernek, a Komárominak és a Veszpréminek is kellett jönni erre a világra, hogy a költő tavasz jöttével végre ne kérdezzen többé semmit a kertje felett kiáltozó vadludaktól. Ne kérdezze a veszprémi Michelini urat, és ne kérdezze Timár Mihályt Komáromból, akinek élettörténete lassan úgy kidagasztotta mindenféle papírosaival a Róza asszony által adott bársonyúti táskát, hogy a gőzhajó indulása előtt kisfiút kellett fogadni, aki a táskát a kikötőig cipeli. Tél elején, mikor a költő bús szakállal, halvány arccal, éjszakánként nyugtalanul kérdezősködő szívvel a magányba megérkezett. Sovány volt a táska, legfeljebb Róza asszony orvosságai töltik meg zápult fenekét. Most tavasszal, ama régi tavasszal duzzadt volt a táska, csak a szív kérdezgette még a hajó dobogásával együtt, hogy vajon mi lesz ezen túl Michelini úr nélkül. A komáromi aranyember leverte a veszprémi gabonást jókai eszenvedéses kímban, magányban, halálra készülődésben és kábító regényírásban töltött délután, amelynek csupán e házporos ákászvirághoz hasonlatos zsalugát erejé és sárgára meszelt falai voltak tanúi, többé sohasem kérdezte életében, hogy itthon van Michelini úr. Egyszerre minden jóra fordult, mint a mesemondásban, amint ez a jóságos nagy mesemondó annyi csodát tett maga is regény hőseivel. Jókai elfeledte a szenvedések telét és alig némi reménnyel beköszöntő tavaszát, a füredi házárván maradt, miután a kis faludi gőzös átvágotta még mindig télies Balatonon, hogy a legnagyobb magyar regényíróként hozza vissza ismét a világba azt a szelíd, halkszavú férfiút, akinek az öröm, bánat, betegség poharát nyújtogatá. A költőt magával ragadta végzete, mielőtt a vadgesztenyefák gumói megmutatták volna értékes tartalmukat, az élet aranyszínű kikötői felé pöfögött el a kisfaludi a kövér bársonytáskával és a lesoványodott költővel. De itt a kertben, amely az egykori jókai villát körülvéve, mint mondják, néha hojős természeti bőségességgel, hogy a regényírónak csak kicsint kellett felnyitni a zsalugáter valamely lezárt szemét, hogy műveiben a legszebb kerteket leírhassa. Itt a kertben még soká emlegették őt a magányos esték, a kifizetett hitelezők, sőt maga a veszprémi aranyember is, aki miután többé nem bujkálhatott se kávéházba, se vidéki városba a pénzért járogató költő elől, hirtelen szerencsétlen ember lett. Az ősi mondákban, a mesemondó hagyományokban vannak ilyenféle történetek. A veszprémi gabonás, miután Potomáron hozzájutott jókai füredi házához, igaz, hogy nem akarta szegény feje, egyszerre otthon lett volna most már mindenki számára, de többé, jó darabig nem kereste senki. A veszprémi irodában az írnoknak nem kellett többé számon tartani a munkaszünetes napokat, amint már az ember emlékezet óta szokása minden terményüzleti írnoknak, minden nap munkaszünet volt. Senki nem nyitott be a boltocskába, hogy Michelini urat a papírkosárból előbújtassa és nagy bugyellárisa után tudakozódjék. Az írnok körmeit farigcsálva elgondolhatta, hogy mi izgalmas napok is voltak azok, amikor jókai úr fiákeren érkezett meg az előjárósági intéssel, amely szerint másnapra árverést tűznek ki lakára. Vajon voltak Michelini úrnak is ilyenfajta gondolatai, amikor nyáron elmenekedett Veszprémből az üzlettelenség és pangás elől s füredi házába beköltözött? Vajon, figyelte valaha is a kert felett elrepülő vándormadarak kiáltására, a kerti kavicsok csikordulására, a gesztenye bimbó kipattanására, a kémény hangjaira, amely egész télen egymagában mulattatta a költőt, és bizonyára ezen az úton jártak be hozzá az aranyemberbeli ismerősök is. Nem, akárhogy nézegetem ennek a talián búza kereskedőnek az emlékét, nem tudom róla feltételezni, hogy valaha is gondolt többet Jókaira, miután házába beköltözött. Pedig azután is felhangzottak hangok a ház előtt, amelyek Michelini úr felől tudakozottak. Persze nem olyan gyaliszelítségűek, mint egykor ott a Veszprémi boltban, és nem is láthatatlanok, mint a vándormadarak hangjai, itthon van Michelini úr. Kérdezték fontos, ropogós, porzós, stemplis hangok a kapu előtt, amikor a különböző ügyvédek, hatóságok megjelengettek a szelíd kapu előtt, öreg fiskálisok rákogtak, vén végrehajtók gondolkoztak azon, hol ebédelnek, de a kapunak egyszer mégiscsak fel kellett nyílni a szűkölködők előtt. Bezzeg, a régi gazda idejében minden számlát kifizettek ebben a házban, morogták a hitelezők a veszprémi aranyember fülébe, amelyet vénségére, temetői utazásáig hiába dugaszolt bevattával. Azt mondták, hogy a komáromi aranyemberrel végképp elment a szerencse a háztól. 1927.